Éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt az nsport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Elbúcsúztunk Hollandiától, és igazából a szombati sprint után azon gondolkodtam, hogy hát lehet, hogy ez egy olyan adás lesz az a podcast, hogy hát itt is majd akkor inkább Verstappen szerződés hosszabbítása lesz a téma, mert hát az ugye nem volt egy izgalmas utam, és hogy hát ha nagy is így alakul, akkor bajban leszünk, de hál' Istennek nem így alakult, hanem szerintem a szezon egyik legjobb futamát láthattuk, úgyhogy Matin Zsoltán, illetve Nagy Danival ki fogjuk beszélni, hogy mi minden történt, és vágjunk is bele, és kezdjük a futamgyőztes Lando Norrisszal, aki kétszeres futamgyőztes, ráadásul zsinórban nyert két futamot, és megint egy olyan teljesítményt tett le az asztalra, ami azt hiszem méltó egy világbajnoki címvédőhöz. Ti hogy láttátok az ő teljesítményét, futamát? Most beszélünk csak magáról, a nagy díjról, illetve a McLarennek a munkáját ezen a hétvégén. Kezdjük, Dani, veled.
Sziasztok! Valóban sok olyan futam volt, mint amire számítottunk. Izgalmas a stratégiai szempontból, izgalmas volt a kimagasló egyéni teljesítmények miatt, vagy éppen az egyéni hibák miatt, akár olyan versenyzőktől, akitől nem annyira vártuk ezt, mondjuk Verstappen ugye, ahogy kiesett. Kezdjük Norrisszal, mármint a versenyzővel, a versenyző oldalról. Ugye, hogyha valamibe bele lehet kötni, de az is szerintem nem feltétlenül Norris oldaláról jön, hogy a rajt ugye nem sikerült olyan jól.
A második
rajt, egészen pontosan. Hiszen ott ugye Kimi Antonelli meg tudta Norris-t előzni, annak ellenére, hogy ő volt a kevésbé jól tapadó gumin, viszont egész hétvégén lehetett látni, hogy a belső évről rajtoló versenyzők általában jobban tudtak rajtolni. Tehát valamiért ott egy kicsit nagyobb tapadás van, ami ellentmond egy kicsit azzal, amit általában tapasztalunk, mert az ideális éven szokott lenni jobb tapadás. És onnantól kezdve viszont Norris azt gondolom, hogy akár hibátlan teljesítményt nyújtott. Tehát amikor támadni kellett, akkor támadott, amikor lehetőség nyílt előtte, akkor akár előzi, és akár amikor Kimi Antonellit megelőzte Antonelli előtt, akkor melyik versenyző volt? Talán a Lewis
Hamilton
volt, és akkor ott kívülről azt hiszem egy szenzációs előzés volt. Úgyhogy egyéni teljesítmény szempontjából most még bele lehetne menni a verseny egyéb részeibe, és talán bele is fogunk menni, de hogy tényleg ez egy nagyon kimagasztó teljesítmény volt, ahogy egyébként kimagasztó teljesítményt nyújtott a Hungaroringen is, de ott is volt egy kicsi hiba, vagy ott volt egy kicsi hiba, hogy a rajtot követően sima megtarthatta volna az elsőjét, ha nem rontja el a kettes kanyart. De ami inkább szerintem kiváló Norrisnál, az a kiegyensúlyozott teljesítmény és egy nagyon erős tempó. Tehát elképesztően erős. Tehát Oscar Piastrit egy körön is, és főleg versenytempóban nagyon keményen megveri. És amiről szerintem mindenképpen beszélnünk kell, az a McLarennek a teljesítménye. Van egy nagyon érdekes dolog, erről később akár beszélhetünk, ami a váltóáttételekhez kapcsolódik a McLarennél, és egyfajta hátrányt jelent a Mercedeshez képest bizonyos pályákon. Zandvoort a jobb pályák közé tartozik ilyen szempontból egyébként, és ugye az utóbbi verseny hétvégéken nagyon komoly fejlesztési csomaggal rukkolt elő több lépcsőben a McLaren, miközben a Mercedes nem igazán hoz nagyobb volumenű fejlesztéseket. Toto Wolff azt mondja, hogy ez azért van, mert nincs pénz rá, idézőjelesen, tehát úgy nincs pénz, hogy a költségsapkán belül nincs rá kapacitás, miközben a McLaren pedig folyamatosan hoz fejlesztés, és ez javítja főleg az autónak az aerohatékonyságát, mert az egyenesben nem válnak lassabbá, viszont a gyors kanyarokban egyértelmű a McLaren a leggyorsabb most már. Én ezt hetek óta látom, és beszéltünk róla többször is, hogy a McLaren elképesztően erősnek tűnik. Én nekem most az a meglátásom, hogy bizonyos pályákon a McLaren gyorsabbnak tűnik, és jobb csomaggal rendelkezik, mint a Mercedes. Hát itt tartunk, ami mondjuk nem tudom, egy három hónappal ezelőtt elképzelhetetlen volt. Viszont még mindig a Mercedes talán egy jobb all-rounder, tehát hogyha egy átlagos pályán megyünk, akkor talán a Mercedesben egy kicsit több van még mindig, de a McLaren nagyon-nagyon erős, és Norris nagyon erős. A McLaren egyértelmű egy kire kell építeni, mint ahogy a Mercedesnél is. Úgyhogy ilyen szempontból még ezt a világbajnoki csatát sem mondanám, teljesen elveszettnek a McLaren oldaláról.
Igen, ezt egyébként Norris meg ügyesen hárítja ezeket a kérdéseket, ő azt mondja, hogy még nincs meg az az autó, amivel ő VB címért mehetne, hogy erről beszéljen, igazából kijelentse, hogy ő megy a VB címért, mert hogy ez az autó még nem alkalmas erre. Erre majd Zsolti akár reflektálhatsz is, hogy ez mennyire egy ilyen játék. Csak azt akartam behozni, hogy ugye abszolút az volt a McLaren kommunikációja, főleg szombati sprint után, a pole pozíció után is, Norris pole pozíciója után, hogy hát azért a nagydíjon bajban leszünk, mert ugye láthattuk a sprinten, hogy mennyire nem volt meg a versenytempó, hogy mennyire koptattuk a gumikat, és ezen is sikerült javítani, tehát még már az időmérőn, ami ugye javítottak, ott nyilván az időmérő után a parkfermé miatt nem nyugodtak az autóhoz. Most sikerült úgy változtatni a beállításokon, hogy végül a versenyen is jól viselkedett ez a McLaren, és ugye a Norris elmondása szerint itt tudott bízni az autóban, és ha tud bízni az autóban, akkor tudja kihozni magával a legtöbbet, és ha ez megvan, akkor tud futamokat nyerni, ezt is szépen végigvezette.
Így van, ez mindig így van egy professzionális autóversenyző életében. Hogyha tud bízni az autóban, akkor tud a határon menni. Hogyha tud a határon menni, akkor kihozza az autóból a benne rejlő legmagasabb szintű teljesítményt, és hát lubickol a teljesítménybe, és ezt látjuk most Norris esetében is. És ami nagyon fontos, és szerintem érdemes megjegyezni azt, hogy a McLaren tudott tanulni abból, ami a sprint futamon történt. Ennek mentén javulni tudtak, és ez okozta azt, hogy Norris meg tudta nyerni a versenyt. És még egy, ami nagyon fontos, és ez a kérdésed elején emlegetted, hogy ez a pont hátrány. Igen, Norrisnak 83 pontos hátránya van. Viszont ha megnézzük, akkor az e-sport az úgy működik, hogy amikor valaki ledönti azokat a bizonyos lehetetlennek hit falakat, akkor onnantól az már nem lehetetlen. Tavaly Max Verstappen ledöntötte a lehetetlennek hit falakat, amikor 109 pont hátrányból visszahozta magát, és egészen az utolsó körig harcban volt a világbajnoki címért. Most Norrison van egy olyan challenge, egy olyan kihívással teli mentális állapot, hogy megmutassa azt, hogy én is tudok olyan jó lenni, mint Max Verstappen. Hogyha nagyon abszolút értékét nézzük a versenyzőknek, akkor most jelenlegi Form 1-es mezőnyben még mindig Max Verstappen véleményem szerint, és talán a szakma szempontjából is a legmagasabb szinten álló versenyző, de a második helyre teljesen jogosan nem csak, hogy pályázik Lando Norris, hanem a második helyen tanyázik, mert regnáló világbajnok, és olyan teljesítmény nyújt, amilyet egy regnáló világbajnoktól elvárunk. Rendelkezik azzal a plusszal, amit egy világbajnoki cím egy versenyző teljesítményéhez hozzá tud adni. Mindig ott volt benne a potenciál, de most megkapta azt a világbajnoki címmel járó plusz teljesítményt. És ez az önbizalom csomag, amit hordoz magán, ez látható a versenyzésén, látható a manővereken, amiket elvégez, vagy végrehajt a vetétársakkal szemben, és a kommunikációjából is ez érződik. Aztán később beszéltünk arról is, hogy ez milyen mentális technika esetleg, amit tudatosan alkalmaz.
Ugye visszatérünk erre, Dani, te is egyetérted Zsoltival, hogy ott van most jelenleg a top 3, top 2-ben Lando Norris jelenlegi forma alapján a 22 versenyző közül?
Hát egyébként lehetetlen szerintem egyenesen válaszolni, főleg úgy, hogy mindannyian benne vagyunk elég mélyen ebben a szakmában különböző oldalról, mert hogy rengeteg olyan verseny van a mezőnyben, akinek aztán például Alonso esete, akinek teg olyan autója van, hogy lehetetlen megmondani, hogy valójában hol van a teljesítménye, de a rendelkezésre álló információk alapján én abszolút azt érzem, hogy Norris ott van minimum a top 2-be, top 3-ba. Idén szerintem egyébként azt is mondanám, hogy jobb teljesítményt nyújt, mint Max Verstappen, mert Verstappennek nincs jó autója, egyértelműen a Red Bull nehezebben vezethető, lassabb autó, mint a McLaren, nem ezért mondom, hanem azért, mert Verstappen többet hibázott az idejében, mint Norris.
És akkor térjünk rá arra, Zsolti, amit behoztál, ugye beszéltük itt adás előtt, hogy ha valaki megnézte, meghallgatta, elolvasta a sajtótájékoztatót, a tegnapi futam utáni sajtótájékoztatót, és mondjuk összeveti az egy évvel ezelőtti Lando Norris bármilyen sajtótájékoztatóval, egészen más képet lát a versenyzőről, hogy Norris magabiztos, kimondja, hogy ő az egyik legjobb, úgymond, ezt nyilván így nem mondta ki, de kérdezték a második rajtról, hogy ez egy régi démonja visszatért, és mondta, hogy nem, én vagyok a mezőny egyik legjobb rajtolója. Mondta, hogy sokkal jobb abban, hogy kielemzik, megtalálják a hibákat, amik a pályán vannak, azt ő átadja a csapatnak, és ezt megtalálják a megoldást, hogy ezt láthattuk is valószínűleg, akkor ezt láthattuk a sprintről az időmérőre. Olyan magabiztossággal beszél saját magával kapcsolatban, hogy a tavalyi törékeny, sebezhető, önbizalom hiányos Norris, az egy szinte egy emlék, és most viszont tényleg a homlok egyenest az ellenkezőjét látjuk. Szerinted ez egy stratégia, vagy ő ezt érzi valójában ténylegesen?
Véleményem szerint ez egy folyamat, ez egy jól felépített tudatos folyamat, azért azt látni kell, hogy Lando Norris egy extrovertált versenyzői karakter. Sokat beszél. Sokat beszélt akkor, amikor nem érezte jól magát, és sokat beszél akkor is, amikor jól érzi magát. Viszont tudva levő az, hogy tavaly Monaco óta egy mentálkóccsal dolgozik együtt. És tavaly, ha a kommunikáció tendenciáját megnézzük, akkor látható volt az, hogy a szezon feléig nagyon negatívan beszélt saját magáról, és sok esetben lehúzta saját magát a saját kommunikációjával. A szezon második feléhez közeledve már nem beszélt se pozitívat, se negatívat, egészen csak hallgatott, pontosan csak hallgatott, illetve bevontak egy olyan technikát, stratégiát, hogy a delta köridőt és szektoridőket leragasztották a kormányon az időmérő közben, és ez arra ösztönözte magát a versenyzőt, hogy saját magára és a saját munkájára, a saját tennivalójára koncentráljon, a következő ponton, a következő féktávon érintő pontnál, kigyorsításnál mit kell csinálnod? Csak magadra fókuszálj, magadból hoz ki a legtöbbet. Ez láthatóan segített neki. És amit idén látunk, az a következő lépés ennek a folyamatnak, egy úgynevezett pozitív belső monológot alkalmaz. Ez egy sportpszichológiai eszköz, ez a neve, hogy pozitív self-talk, pozitív belső monológ, ami azt jelenti, hogy amikor jót csinálsz, akkor megdicséred magad, és amikor nem jót csinálsz, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, akkor pedig a saját munkádra, a saját célodra, vagy a kitűzött célokra fókuszálsz, és annak mentén, ami jó, azt ragadod meg, és azt emeled ki, amit igen, és amit csinálj. És véleményem szerint ezt láthatjuk Lando Norrisnál. Természetesen ott vannak az eredmények, ott van az önbizalom, és használja azokat a technikákat, amiket megtanult.
Azt is mondta egyébként Lando Norris, hogy például a két Mercedes versenyző szerint is most már a McLaren a legjobb autós. Erre Norrisnak az volt a válasz, hogy szerinte azért tartják most többen a McLarent az első erőnek, mert ő ilyen jól teljesít. Ez is gondolom akkor ennek a példája.
Igen, és azt nem lehet megkérdőjelezni. Hogyha megnézzük a három top csapatot, akkor az látható, hogy egyedül a Ferrari-nál van olyan versenyzőpáros jelenleg, akik közel vannak egymáshoz, és tudnak csatázni egymással, és ugyanazt a szintű teljesítményt képesek nyújtani. A másik két élcsapatnál Lando Norris magasan Oscar Piastri fölé nőtt, talán még nagyobb mértékben, mint ahogy Kimi Antonelli, George Russell fölé tudott kerekedni, és aztán talán majd arról is érdemes beszélni, hogy Russellnek, hogy néz ki a tendenciája most, és hova vezet majd ez a tendencia, de mindenféleképpen még egyszer, Lando Norris úgy viselkedik, mint egy regnáló világbajnok, és magán hozza azt is, hogy, vagy magával hordozza azt is, hogy ő a vezető versenyző a csapatnál, ő vezeti a csapatot, ráalapoznak, ő hozza az irányt beállításokban, a fejlesztésben, minden másban.
Dali, neked hogy tetszik ez az új Lando Norris, aki ilyen magabiztosan kommunikál?
Nekem nagyon tetszik, mert szerintem ez egy elképesztően nehéz dolog. Tehát, hogy azok a, és ez most igazából szerintem sportfüggetlen, meg így az életben is, azok az emberek, akik megtanulják azt, és úgy nőnek fel, hogy abból töltekeznek, hogy önostorozással sújtják magukat, abból merítenek erőt, hogy még mélyebbre nyomják magukat. Ezen szerintem nagyon-nagyon nehéz változtatni. Tehát, hogy ahogy most a Zsolti ezt szépen levezette szakmailag, ez így nagyon jól hangzik, de hogy azt a munkát végigcsinálni, ami nem egy hét, nem két hét, nem egy pár óra együtt töltött idő egy szakemberrel, és biztos, hogy nagyon komoly mélységei vannak ennek, amikor próbálod, és letörik a szarvadat, és nem sikerül, és újra oda kell állnod, és újra meg kell csinálni. Ehhez biztos, hogy óriási hozzáadott értéke volt annak, hogy tényleg tavaly nagyon jó szezont futott Norris, és végén a világbajnoki cím egyfajta jól megfogható ajándék volt, vagy nyeremény, ami végül is kifizetődővé tette ezt az újfajta működést, mert szerintem ezt nem csak a versenypályán kell ilyenkor gyakorolnod, hanem az élet különböző területein. És ahhoz képest ez nagyon kevés idő telt el, mert nemrég volt az idei monakói nagy díj, hogyha arról beszélünk, hogy ott volt egy ilyen nagyobb váltás Norris életében, úgyhogy szerintem ez nagyon izgalmas, és ez egyfajta tanulmány is.
Tavaly volt.
Igen, csak hogy ahhoz képest most telt el egy év.
Igen, igen.
Monakói nagy díja, ugye tavaly volt a váltás, erre utaltam ezzel, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és ez nagyon nálam ez egy nagyon magas polcon van, hogyha valaki ilyet tud magán változtatni, és nagyon izgalmas dolog azt is látni, mert ez valahol, ugye sokat beszélünk arról, hogy hogy a Forma 1-ben nagyon sokat számít az autó, de közben a maradék, amennyit a versenyző hozzá tud tenni, az pedig főleg ugye fejben dől el, persze mindenki nagyon jó fizikális állapotban van, biztos, hogy ezek is hozzátesznek, egy része az egész egyenletnek, de mindig arról beszélünk, hogy ott volt, nagyon ott volt fejben, nagyon tudott koncentrálni, nagyon kiegyensúlyozott volt, és szerintem ez a történet támasztja alá, hogy mennyi mindent lehet tenni azért, hogy valaki jobb versenyző legyen, és mennyire nem csak azon múlik, hogy valakinek milyen a nyers sebessége, mert ez nem a nyers sebességről szól, hanem ez arról szól, hogy tudsz kiegyensúlyozottabban a saját határaidhoz és az autót határához közel teljesíteni, úgyhogy le a kalappal, és ugye azt is tegyük még ezt hozzá, hogy mennyire nehezen indult Norrisnak az éve. Tehát, hogy ide jött világbajnokként, és akkor látszott, hogy a McLaren nincs azon a szinten, de ami ennél sokkal döbbenetesebb volt, vagy nehezebb volt, hogy a Norris autó az mindig tönkrement. Tehát, hogy minden probléma volt, és Piastri még évelején talán jobb formában is volt, Norrisnál szabad edzés kihagyások, futama nem tudott elindulni, neki is mindig volt valami az elektromos erőforrása, a váltó probléma, és akkor így ezt szépen elraktuk egy polcra, és most itt vagyunk, és arról beszélünk, hogy a lehetetlen cél most mégis lehetségesnek tűnik.
Igen, ez bennem is megfogalmazódott, hogyha nincsenek azok a technikai hibák, úgymond, hogy Kínában el sem tudtak indulni a nagy díjon, de ugyanis több technikai hiba okozott kiesés. Ez persze az élmenőkre is igaz, tehát, hogy ezekkel fölösleges játszani a számok, hogy hány pontja lehetne, vagy hol állhatna most azért a világbajnokságot vezetőhöz képest, de hogy igen, sok pontot bukott ezek miatt Norris. Még behozám egy gondolat erejéig Oscar Piastrit, aki viszont látványosan visszaesett, és ennek az okait nem igazán szerintem érti ő sem. Itt felmerültek, hogy hát azt lehet hallani, hogy Mark Webbert kicsit így a háttérbe szorult az ő pályafutásában, és Dani, te voltál több helyszínen is nyáron, hogy te sem nagyon láttad a pedokban, még tavaly kb. Minden futón ott volt, sőt a rajtrácson még egyeztetett Piastrival sokszor lehetett látni ott a bejövő képeken, hogy ez is hozzátehetett ahhoz, az idei szabályrendszer nem fekszik neki ennyire, mert egyszerűen most tényleg azt ki lehet jelenteni, hogy a McLarennél Norris a jobb versenyző.
Szóval ez nagyon összetett ez a képet szerintem, én pont ezen sokat gondolkoztam most. Kezdjük az eredeti kérdéssel, hogy én Webbert nem láttam. Tehát, hogy lehet, hogy ott volt valamikor a bármelyik verseny hétvégén, amire utaztam, de hogy biztos, hogy nem volt ott ilyen minőségben és mennyiségben, ahogy korábban, tehát hogy ez tény. Ennek az okát én nem tudom. Logikus, amit tehát én is ezt gondolom, hogy ez egy tudatos döntés volt, akár a McLaren oldaláról volt egy kérés, akár az Oscar Piastri a tavalyi év után dönthetett úgy, hogy nagyon rosszul sikerült a szezon utolsó egy harmada, tehát döbbenetesen rosszul, óriási meglepetés volt nekem, összenem sokunknak, hogy ennyire beesett a teljesítménye Piastrinak, és nyilván jöttek az összeesküvés elméletek, amiket szerintem hagyjunk is. Idén, ahogy mondtam, szerintem erősebben kezdte a szezont Norrisnál, ennek az is oka volt, hogy Norrisnál tényleg nagyon sok ilyen rejtett probléma volt, amikor így nem is tudtuk, hogy nem jó az autója, de később kiderült, hogy ilyen olyan problémákkal küzdött, nem tudott felkészülni rendesen a verseny hétvégékre. Úgyhogy én emiatt kizárnám azt, hogy nem fekszik önmagában ez a szabályrendszer annyira Oscar Piastri számára, meg a vezetése is, azt gondolom, hogy mondjuk Leclerc és Verstappen esetében jobban el tudom fogadni ezt, hogy tényleg az idei autókkal nekik egyfajta fegyvert kivettek a fegyverarzenálból, azzal, hogy tényleg sokkal több a nem tudom, egyenesbeni lassulás, kisebb az átterhelődés a féktávon, kicsit másképp kell vezetni az autót, a maximális tapadás kicsit csökkent, jobban mozognak az autók, szerintem ez Verstappen és Leclercnél ez inkább kimondható. Most egyébként, ha csak ezt a futamot nézzük, és szerintem sok ilyenből áll össze, akkor elválasztó stratégiával kezdték a versenyt, és ment két kemény keverékű etapot Piastri a verseny elején, azon a kemény keverékű gumin, ami botrányosan működött mindenkinél. És utána mindenki próbálta
elkerülni. Csak Norris autóján nem.
Igen.
Ő azon kell, igazából jött meg a versenyben.
Igen, ez valahol meglepő volt, de szerintem ott az egész csomag nagyon-nagyon jó volt. Tehát, hogy önmagában a kemény keverékű gumi szerintem nem hozott jó teljesítményt összességében. És szerintem ez nagyon befolyásolta az elején Piastri versenyét, úgyhogy emiatt ezt a futamot most nehéz összemérni. Mondja nyugodtan.
Igen, de hát pont azért, mert annyira lassú volt Piastri a kemény keveréken, hogy esély nem volt arra, hogy egy kiállással kevesebben meg tudják csinálni a versenyt, mert túl lassú volt ahhoz is. És ahogy a Lőrinc is elmondta, hogy a Norris viszont nagyon jól teljesített a keményeken.
Hát egyedül igen, csak ugye más időszakba került föl. Tehát ugye volt a 21. kör környékén volt a mindkét versenyzőnek a cseréje, ha jól látom, akkor 18-ban jött Piastri, 21-ben a Norris, és akkor ott volt a verseny közepén. De ugye Piastri ekkor már hátrébb volt benne úgymond a darálóban. Úgyhogy nekem összességében egyébként a mostani futamról nem... Én nem láttam, hogy rossz teljesítmény nyújtott volna a Piastri. Sokszor volt forgalomban, azért tudott pozíciót javítani, úgyhogy szerintem ez a futam nem feltétlenül arról árulkodott, hogy nem lett volna elég Piastri teljesítmény, inkább ugye az időmérő, ami jobban kellett volna, hogy sikerüljön, és akkor teljesen más lett volna az eredmény. Viszont ott van Magyarország, ahol hiába vette át Norris hibáját követően a vezetést Piastri, lehet mondani mindent, hogy cserélt kereket a McLaren, de hát sokkal lassabb volt Norrisnál. Ez a futam nehezebben olvasható ilyen szempontból, de a Hungaroring az viszont teljesen egyértelmű, és szerintem láttunk több ilyen futamot idén. De ami nekem sokkal, nem is tudom, rosszabb képet fest, az a, nem tudom, mentális állapot, a kommunikációja, a meta kommunikációja a Piastrinak, ami, nem tudom, Zsolti, te mit láttál, de én egy ilyen alapvetően frusztrált, tehát ez az alapvető jelensége Piastrinak, frusztrációt látsz rajta csütörtöktől vasárnapig, és aztán ahogy valami nem úgy sül el, egyből ráugrik a csapatra, egyből nem tudom, kiborul, ahogy választol a rádióba, tehát érződik, hogy van benne egy nagy frusztráció, aminek biztos, hogy vannak konkrét okai, tehát hogy elégedetlen Oscar Piastrit látok, aki viszont nem biztos, hogy arra vezeti vissza, hogy ő nem vezet jó, hanem kicsit így a körülményeket okolja.
Igen, és ahogy Lőrinc elkezdte ezt a témának a felvezetését, szerintem jelen pillanatban nagyon hiányzik és hiányozhat egy olyan versenyző, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, és nagyon sok mindent megélt már jelen esetben egy Mark Webber. Mert igen, ahogy elmondtad, Oscar Piastri szürke. És ami ennél is több, hogy én egy olyasfajta mentális energiahiányt látok nála, és még hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, nem tudom, hogy olvastátok-e, nyári szünetben a Forma 1 hivatalos oldalára feltettek több ilyen pszichológiai jellegű cikket, és Bottas beszél a kiégésről, meg arról az állapotról, amikor egy versenyzőnél már csak a Forma 1 létezik, és csak a hibákat látja, és csak a problémákat a saját versenyzésében, a saját teljesítményében, és én ezeket a jeleket látom valamennyire felfedezni most Oscar Piastrinál. És ami ennél nagyobb probléma az, hogy ez a 3 hetes nyári szünet nem hozott nála semmi feltöltést.
Nem, abszolút.
És ez a legnagyobb probléma, mert azért 3 hét alatt képbe tudsz kerülni, vagy ki tud világosodni előtted a kép, hogyha azt jól töltöd el azt a 3 hetet. És itt most nem arról beszélek, hogy milyen edzőtábor csináltak, vagy nem csináltak, hanem ha tényleg tudsz pihenni, és tényleg el tudod magad engedni, és ki tudod magad kapcsolni a munkádból, ilyen esetben állok a versenyzés, akkor képbe kell, hogy kerülj azzal kapcsolatban, hogy valamit nem jól csinálok, és nincs elég energiám, és semmi nem történt. Nem, hogy semmi nem történt, hanem ha a tendenciát nézzük, még rosszabb az állapot, mint a szezon első felében, és ez a legnagyobb probléma, véleményem szerint.
Na hát, akinek viszont sikerült kipihenni magát, az George Russell, és ezt többen is mondták, meg lehetett hallani interjúban, és ő is elmondta, annak ellenére, hogy jött ez az ominózus rádióüzenet, hogy engedje el Kimi Antonellit, aminek egyébként gyorsan engedelmeskedett is George Russell, és utólag el is mondta, hogy ez volt a csapattól egy teljesen jó kérés, valid kérés volt. Toto Wolff is elmondta, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ez a Mercedesnél alap, hogy nem vesztünk időt, főleg ha hátulról jön egy veszélyjelen esetben Lewis Hamilton, aki veszélyt jelenthetett volna, ha feltartja Russell Antonellit, és ezt ugye Russell is elismerte, hogy ez jogos volt, elengedte Antonellit, bár ott ugye azért a rádión kicsit kakaskodott, hogy de hogy a győzelemért megy. Jogosnak éreztétek-e ti is a döntést, a kérést, és az, hogy Russell végrehajtotta ezt?
Ahogy elmondtad, igen, nagyon fontos megjegyezni azt, hogy fel tudott töltödni a nyári szünetben. Az is mutatja ezt, ahogyan reagált erre a kérésre. Nem várhatjuk el egyik versenyzőtől sem, főleg aki a szezon elején azt gondolt, hogy a világbajnoki címért fog harcolni, hogy örömtől repesve fogja fogadni az ilyesfajta üzeneteket. Viszont ahogy végrehajtott, és utána, ahogy a sajtótájékoztatót követően ezt lekommunikálta, az nagyon profi volt, és azzal is George Russell azt az üzenetet közvetítette, hogy ő hosszú távon gondolkodik. Ez egy nagyon fontos pontja az egésznek, és szerintem az is, hogy Toto Wolff a nyári szünetben elmondta azt, hogy soha többet nem fog előfordulni a Mercedesnél az a helyzet, mint ami a Lewis Hamilton Nico Rosberg érában előfordult. Ezzel biztosítva magát arról, hogy tudjátok, hogy merre van az arra. A két versenyzőnek átadta ezt az üzenetet. Úgyhogy igen, azért van jelentése, és nem az, hogy semmi látnivaló nincs itt. Hogyha Antonelli ennyire stabil teljesítményt tud nyújtani, és ilyen jól le tudja hozni a második, harmadik helyeket, pódiumokat, akkor többször fogjuk látni ezt a kérést adott esetben.
Jó, hogy beosztod Nico Rosberget, mert ő is elmondta, hogy jogos volt. Ő tőle 2016-ban, tehát amikor világbajnok lett, kérték ezt Monakóban, hogy engedje el a gyorsabb Lewis Hamiltont, úgyhogy ugye WBC címért mentek mind a ketten, és ő is ennek a kérésnek eleget tett. Tehát igazából ez a kultúra nem változott a Mercedesnél.
De ez hogy mondjam, ez egyszerű logika vagy stratégia, tehát hogy ezt nagyon sok oldalról meg lehet támogatni. Ugye az első dolog, ami eszébe jut az embernek, hogy akkor most rászéljöntök ez a második számú versenyző. Tehát ahogy már most beszélünk róla, ez sokkal mélyebb. De itt szerintem több minden megmutatkozott ebben a kérésben. Egyrészt volt egy abszolút olyan versenyhelyzet, ami a bajnokságtól teljesen függetlenül azt kérte a helyzettől, hogy Russell engedje Antonellit. Miért? Mert jobb tempója volt, jobban tapadó gumikon érkezett, és még mellette hátulról érkezett a világbajnokságban is tényező Lewis Hamilton, szintén nagyon gyors tempóval. Tehát önmagában már ez a csomag elég ahhoz, hogy a bajnokságtól függetlenül megkérde a versenyződet, hogy engedje el. Ott van, amiről most Zsolti tett említést, hogy nyilván egy csatát próbáljunk meg elkerülni Zandvoortban. Ugye Williamsek nem gondolkoztak így, és az utolsó két helyen ugye összeütköztek, és nem feleslegesen, de ez csak azért aztán fel, mert ez bármikor benne van egy ilyen csatában. De szerintem itt az is tényező már, amihez most, vagy ehhez a szituációhoz most ez nem kellett, de szerintem a következő alkalommal, amikor mondjuk a versenyben nem biztos, hogy van egy ilyen jellegű nyomás, szerintem akkor is támogatni kell Antonellit. Mert akkora a pont különbség a két versenyző között, hogy egyszerűen túl nagy, hogy Russellt ilyen szempontból számításba vegyék, viszont túl nagy a veszélye annak, hogy Hamilton egy jó Ferrari szezonhajrával, Lando Norris egy jó McLaren szezonhajrával egy-egy kiesés Kimi Antonellitől és semmissé válik az a hatalmas pont, ami most még behaszthatatlannak tűnik. Ezért minden ilyen második, harmadik, negyedik helyre szükség van, minden egyes pontra szükség van, és ahogy mondtam, akkor a különbség Russell és Antonelli között, hogy nem kell ilyen nagy szavakat mondani, hogy akar Russell a második számú versenyző. Russell tett azért elég sokat, hogy ilyen hátrányba kerüljön Antonellivel szemben, ezt nyilván meg lehet fordítani, és inkább fordítva reálisabbnak és jobban hangzik, Antonelli tett azért, hogy ekkora előnye legyen, de ez kialakult, ez itt van, és innentől kezdve Russell ezt pontosan tudja, hogy lesz olyan szituáció, amikor sokkal kellemetlenebb helyzetbe kell majd Antonellit elengedni, és az ő bajnoki esélyét rontja, de ugye a Mercedesnek pedig azt kell nézni, hogy az egyik versenyzővel meg kell nyerni a világbajnoki címet mindenáron. Toto Wolff nagyon sokszor mondta, hiába van 50 pont a feletti pontelőnyünk, bármikor történhet bármi, egy kiesés, két kiesés, véget ér a pontelőnyünk. Ráadásul most nem is a Mercedes feltétlenül a leggyorsabb autó, nekik most úgy kell gondolkodni, mintha sokkal szorosabb lenne a bajnokság, és minden pontot meg kell szerezni.
Igen, és az is látható, hogy Antonelli rendkívül stabil teljesítmény nyújt. Tehát nem úgy vezet, ahogy Dani is elmondta, nem úgy vezet 58 ponttal Russell előtt, hogy közben hullámzik a teljesítménye, hanem folyamatosan hozza a jó eredményeket és a jó teljesítményt. Oké, második lett, kicsit láthatatlan volt a versenye, de mégis nem sokkal nyújtott szerintem gyengébb teljesítményt, mint Lando Norris, aki torony magasan megnyerte a versenyt. És számomra nagyon meglepő volt a leintést követő, levezető körön az a kommunikáció, az az érett kommunikáció, amit Antonelli csinált. Rögtön beszólt a rádión Bonónak, hogy oké, jó próba volt, de azért túl rizikos volt ez a késői kerékcsere. És ezzel is már azt az üzenetet közvetített, hogy legközelebb tanuljunk ebből, és gondoljuk át ezeket a helyzeteket, hogy ne kerülhessünk ilyen helyzetbe, mint csapat, hogy neki őt meg kelljen kérni, hogy el kelljen engednie engem. Úgyhogy nagyon meggyőző továbbra is Kimi Antonelli teljesítménye, és ha Toto Wolff döntéseit nézzük, akkor teljesen logikus azok a döntések, amiket meghoznak. És hozzátenném azt is, hogy saját karrierje és az idei bajnoki esélyek szempontjából is a legnagyobb hibát George Russell követte volna el, hogyha ellenáll ennek a kérésnek. Mert kialakult volna egy feszültség közte és a csapat között, és az semmiképpen nem segített.
És amúgy se tudom volna feltartani valószínűleg az egyébként, mert nagyon nagy volt a különbség. Bocsánat, még annyit akarok hozzátenni Russellnél, megint egyébként nem. Erről most nem nagyon beszélt Russell, pedig én végignéztem pár onboardot így a futamról, de amikor például Piastri azzal a szenzációs manőverrel megelőzte ott a Skyflag bejáratán, nem tudom, emlékeztek-e még, ott is hirtelen beesett ugye az a teljesítménye a Russell-féle autónak, és volt a futamon több ilyen alkalom, amikor nem volt az igazi az elején, és aztán valahol 11.-12. kör környékén jött Dadittól az üzenet, hogy most már helyreállt az elektromos része a motornak, hogy erről egyébként tök érdekes, hogy egyrészt nem panaszkodott Russell, rádión keresztül sem nagyon hallottuk ezt a panaszkodást, a futam után sem ebből állt minden, és nem tudom, hogy mi volt valójában a probléma, mert nyilván nem derül ki. Russellnél ugye nagyon sok ilyen probléma volt már az idei szezonban, úgyhogy nekem ez egyrészt pozitív, ahogyan ezt kezelte, másrészt pedig még mindig ott van ez a kérdőjel bennem, hogy miért van ennyi probléma Russell autójával.
Én nem tudom, hogy ez valid, de azt hiszem, hogy olvastam valamilyen kommentben vagy cikkben, hogy ő saját maga mondta, hogy nem használta jól a rajtot követően az erőforrást. Nem tudom, hogy ti láttatok.
Én azt olvastam, vagy azt nyilatkoztak, hogy máshogy volt programozva a McLaren és a Mercedes elektronikája, és hogy ezt a McLaren ki tudta használni, és ezért tudta megelőzni Piastri.
Hát de volt egy ilyen üzenet ugye a 11.-12. körben, hogy most már George helyreállt minden. Ez persze jelentheti azt is, hogy a saját magát bevitte az erdőbe, és emiatt folyamatos hátrányba került, és azt tudták, nem tudom visszahozni, de hogy megint valami nem volt rendben. Maga a package-el ott, amiben benne a versenyző is, hogy a versenyző valamit nem úgy csinál, ugye erről is sokat beszéltünk már korábbiakban. Minden esetre azt csak így záróképpen azt én is megerősíteném, hogy ez a Russell, ez nem az a Russell. Tehát kicsit úgy érzem, hogy túl van ezen a nagy krízisen, és akkor most fog tudni azon dolgozni, hogy a még mindig jelenlévő minimális hátrányában, mondjuk ezen a futamon, vagy ezen a hétvégén egyébként tempó az nagyon pariban volt kimivel, vagy néha még gyorsabb is volt talán. Időmérő, rajt, pályapozíció, ez az, ami Russellnek nem volt olyan jó, mint Antonellinél. De ez most szerintem egy jó tendencia.
Mati Zsoltnak és Nagy Daninak köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy meg tudtuk beszélni, hogy mi történt itt a Holland. Nagyon elsősorban nyilván a McLaren és a Mercedes szempontjából. Én a műsorvezető Pattantyús Lőrinc voltam. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján. A hírek után sporttörténelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolatban